Köszöntök mindenkit, Bukta Bence vagyok, ez pedig a Buktár, a Science Fiction és Fantasy könyves podcast első bemutatkozó adása, melynek vendége Vermes Ádám, politológus. Szia Ádám!
Szia!
Röviden egy picit magamhoz is ragadnám a szót itt az adás elején, abból a célból, hogy a podcasttel kapcsolatos legfontosabb információkat elmondjam. Már az intróból is kiderülhetett, meg a bemutatkozásomból, hogy ez egy science fiction és fantasy könyvekre koncentráló podcast. Könyvekkel foglalkozó podcast magyar nyelven már elérhető. Science fiction és fantasy témájú, azonban elsősorban filmekre és sorozatokra koncentráló podcastek is vannak bőven magyar nyelven. Kifejezetten könyvekre koncentráló és erre a zsánerre koncentráló podcast azonban nincs. Ezt szeretném pótolni ezzel. Az előzetes tervek szerint két hetente jelentkező podcast adással. Fontos kiemelni, hogy a vendégek várhatóan cserélődni fognak, persze lesznek visszatérő vendégeink is, remélhetőleg Ádám is közéjük fog tartozni. Ez a minél szélesebb témakör lefedettséget hivatott szolgálni. Azt is fontos kiemelni, hogy semmilyen irodalmi végzettségem nincsen, csak rajongóként készítem a podcastet rajongóknak, és remélhetőleg megtalálom azt a kört, aki szívesen fogja hallgatni az adásokat. A podcast elérhető a legnagyobb közösségi média felületeken, Facebook, Twitter, Instagram.com/buktarcast oldalon találhatóak meg. A podcasttel kapcsolatos legfontosabb információk megtalálható a legnagyobb podcast lejátszó alkalmazásokban, illetve e-mailben is tudtok írni nekem. A buktar@icloud.com e-mail címre, ezeken az elérhetőségeken várom a visszajelzéseket, mind pozitív, mind negatívokat a podcasttel kapcsolatban. Miről szeretnétek hallani, mi tetszett az adásban, mi nem, min változtatnátok, illetve, hogyha van a hallgatók között olyan, akinek van mondani valója valamilyen science fiction és fantasy könyves témával kapcsolatban, az ő jelentkezését is szívesen fogadom, és vagy személyesen, vagy csevegő alkalmazás segítségével közösen rögzítünk egy adást, szóval, hogyha valaki érez magában bátorságot arra, hogy eljöjjön ide beszélgetni velem, ne habozzon, küldjön egy e-mailt. Röviden talán ennyit, és vágjunk is bele, Ádám. A mai fő témája az adásunknak Pierce Brown lesz, és a Vörös Lázadás sorozat. Elsőként azt kérdezném meg tőled, hogy mikor írtam neked azzal kapcsolatban, hogy ezt szeretném az első adás témájának, és téged szeretnének vendégnek, milyen gondolatok ébredtek benned?
Azt gondolom, hogy ez egy olyan, most már sorozat, ugye eredetileg trilógia volt, ami abszolút közel áll az én végzettségemhez, meg úgymond foglalkozásomhoz is, tehát egy politikai regényekről van szó, amikben egy nagyon érdekes társadalom kerül felvázolásra, és azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amiről mindenképpen érdemes beszélni, mert a science fictionon belül is egy nagyon, nagyon érdekes és nagyon, ha nem is formabontó, de egy nagyon egyedi világot fest fel.
Na hát itt már egyből annyi minden dolgot elmondtál, amiről órákig lehetne beszélni. Az fontos, hogy spoilermentesen beszélgetünk, igyekszünk a cselekményből semmilyen fordulatot nem lelőni. Abból bővelkedik az összes kötet, ezt talán elárulhatjuk. Az egyik legfontosabb eleme ezeknek a regényeknek azok a hullámvölgyek, meg hullámhegyek, amiket megjárnak az olvasók. Szóval spoilermentesen beszélgetünk, ez egyébként a jövőben a elkövetkezendő adásokban is cél kíván lenni. Említetted, hogy közel áll hozzád a politikai témája a könyvnek, Brownhoz is közel áll ez. Egy 1988-ban született amerikai sci-fi íróról beszélünk, tehát igen, fiatal, 32 éves, és politikatudományokkal kapcsolatos tanulmányokat végzett, és 2014-ben robbant be, akkor szerzett magának világhírnevet a Vörös Lázadás, vagy angolul Red Rising című kötetével, amelyet már kezdettől fogva trilógiának tervezett. Megtudhattuk, hogy több helyen is visszadobták a kötetét, és végül a sokadik helyen a Random House adta ezt ki mindenféle rákényszerített változtatások nélkül, és követte ezt a kötetet a Golden Sun vagy Aranyháború magyarul, illetve a Morning Star vagy Hajnal Csillag második és harmadik kötet, amellyel teljessé vált a trilógia. Azt is fontos kiemelni, hogy Pierce Brown járt itt nálunk Magyarországon 2 éve, 2018-ban a könyvfesztiválon. A magyar kiadója az Agave könyvek jóvoltából. Személyesen a pódium beszélgetésen és a dedikáláson milyen benyomást tett rád Brown?
Hát azt gondolom, hogy az előadása abszolút, és ezt a többi jelenlévő olvasva a beszámolókat is abszolút mindenki számára ez jött le, hogy egy abszolút amerikai típusú beszámolót tartott. Egy olyan látszott, hogy egy showmanről van szó, aki nagyon élvezi ezt, hogy az ő könyvét ennyire szeretik Magyarországon is, és abszolút profi volt, és látszik is, hogy nem áll messze tőle a média világa, tehát nem véletlen, hogy ugye a megfilmesítésről is szó van ezekből a könyvekből, és abszolút az látszik, hogy képes a közönséget izgalomba hozni, és olyan válaszokat adott, amik mindenki számára jobban meg lehetett ismerni azt, hogy mik is voltak azok a gondolatok, amik mentén ezeket a könyveket felhúzta.
A megfilmesítés kapcsán fontos információk. A Universal megvásárolta a Red Risingnak, tehát Vörös Lázadásnak a megfilmesítési jogait, azonban ezek visszaszálltak Brownra, és nem lett belőle semmi. Most elvileg sorozatot fejlesztenek. Én az adás előtt igyekeztem informálódni erről, de azon kívül, hogy még 19-ben is azt nyilatkozta Brown, hogy nagyon bizakodó, semmi egyebet nem találtam, úgyhogy ezzel kapcsolatban sok információnk nincs. Egy alapvetően science fiction könyvről van szó, de már itt is zavarban vagyunk, hiszen több helyen írták rá, hogy fantasy is. Ezt mennyire érzett helyén valónak, hogy mondjuk csak kifejezetten science fictionnek nevezzük ezt az 5 kötetet, ami jelenleg megjelent?
Hát annyiból mindenképpen a fantasy kategóriájába kell utalni, hogy ugye vannak benne olyan lények, amik inkább a fantasy-kben jelennek meg, bár ezekről lehet tudni, hogy ezek végülis a technológia által létrehozott lények nagy részt. Szóval abszolút azt gondolom, hogy a fantasybe belesorolható, de mégis inkább a science fiction az, amit meg lehet jelölni ezeknek a könyveknek a kategóriaként.
Abból is a gyengébb, a soft, sci-fi felé tendálják sokan, vagy rakják sokan ezt a könyvet. Több elemzésben kiemelték egy nagyon pozitív olvasás élmény nekik, hogy nem egy tudományos háttérre épülő, vagy technoblablával teletűzdelt kötetekről van szó, mint C. Clarke-nál vagy Asimov-nál, és sokkal olvashatóbb a számukra. A sci-fi világ inkább háttérként szolgál Brown-nak és a történet mondani valójának. Elsősorban egy inkább társadalmi sci-firől beszélhetünk, egy disztópiáról. Röviden a történetről annyit érdemes elmondani, hogy több száz évvel a jövőben járunk a Marson, kezdődik a történetünk Darrow-val, a főszereplőnkkel. Egy színekre épülő kasztrendszerbe vannak az emberek besorolva, a főszereplőnk a vörösökhöz, a aljakaszthoz, a legalsó kaszthoz tartozik, megtudjuk még a könyv elején, hogy a kasztrendszer csúcsán az aranyak vannak, és Darrow és a vörös társai a föld alatt, a Mars, pontosabban a Mars felszíne alatt dolgoznak, bányásznak és kockáztatják az életüket abban a hitben, hogy élhetővé teszik a bolygót az ideérkező emberek és a jövő generációi számára. És egy nagy csavar, ami már a fülszövegből kiderül, hogy ez nem így van átverés, mert hogy a felszínen már élnek. Engem ez nagyon megzavart, és a könyv első része nagyon nehezen volt olvasható a számomra, pont amiatt, hogy ott még egy beszűkült világban van Darrow, és nem tudja, hogy mi van a felszínen. Neked milyen volt úgy olvasni, hogy ezt a fordulatot már a fülszöveg lelőtte?
Igen, ez egy nagyon érdekes, egyáltalán az, hogy ez a fülszövegre oda kerül. Persze a választás adott esetben ez elősegítheti, hogy világossá válik, hogy ez nem egy annyira egyszerű történet lesz abból a szempontból, hogy végig a Mars felszín alatt fog játszódni, de valóban az első részek igazából akkor olvasva elég vontatottnak tűnnek, illetve kevésbé érdekesek. Igazából a későbbiekben nő meg ezeknek a jelentősége, amikor ugye már kitágul a világ, és látjuk ezek a vörös szereplők hogyan emlékeznek vissza erre erre az időszakra, és akkor ennyiből jobb, hogy mi is átélhetjük velük ezt, hogy milyen volt ez, amikor ők még fogalmuk sem volt arról, hogy mi zajlik a felszín felett.
Az első kötet sem játszódik végig a Mars felszíne alatt. Itt is tágul egy kicsit a világunk, nem olyan nagy mértékben, mint a második kötetben, az Aranyháborúban, amire már az űropera jelzőt is ráaggatták, mert egy sokkal monumentálisabb történettel és sokkal több szereplővel találkozhatunk. De talán még egy picit az első kötetről beszélgessünk. Sok más kötethez hasonlították. Itt az interneten többen az Éhezők viadalához, a Végjátékhoz, a Harry Potterhez, a Trónok harcához. Mennyire állnak meg nálad ezek a hasonlítgatások?
Hát azt gondolom, a felsoroltak közül az Éhezők viadala az talán megvonható valóban ez a párhuzam, hogy van egy diktatórikus berendezkedés, tehát van egy egyeduralkodó, aki lényegében létrehoz ugye ebben az esetben kasztokat. Nyilván nem ő hozta létre, hanem az elődei, de hogy egy uralkodóház úgymond létrehoz kasztokat, ott pedig ugye körzeteket hoznak létre, és ott is minden körzetnek megvan a saját jellemzői, tehát hogy milyen munkát végeznek, illetve itt is ugye gyakorlatilag minden színnek megvan, hogy milyen munkát végeznek, ahogy említettük is, vagy említetted is, a vörös, a legalja szíd, ők végzik ezeket a legfizikai munkákat, a legveszélyesebb munkákat, és minden más színnek ugye megvan a megfelelő munkavégzése, kivéve ugye az aranyakat, akik ennek az egész társadalomnak a legtetején állnak, ők lényegében, nekik nincs ilyen, ők igazából a háborúskodás nevezhető ennek. És hát itt is azt látjuk, ugye egy szereplő, és ezt el is mondhatjuk, hiszen ez is kiderül nagyjából a fülszöveg alapján, hogy Darrow a főszereplő, és ő az, aki a cselekmény halad mellette, és ugye a Katniss-szel lehet vonni abszolút egy párhuzamot.
Még hogyha a második felét ide vesszük a könyvnek, ez is nagyjából kiderül a fülszövegből, hogy ott egy hadiskolába megy a főszereplőnk, és az aranyak között elkezdenek háborúskodni, egy háborús játékot játszani, ami életre halálra megy. Tehát ezzel a párhuzammal is élhetünk az Éhezők viadala kapcsán. A végjátékot is megértem pont a hadiskola miatt, habár szerintem abban egyetértünk, hogy a végjáték az jóval magasabb polcon van talán, mint a vörös lázadás, és ezzel nem a vörös lázadást akarom negatívnak beállítani, csak a végjáték az jóval korszakosabb könyv talán.
A vörös lázadás igazából klasszikusnak szerintem sem most, sem évek múlva nem fogjuk nevezni, még azért a végjátékot nyugodtan sorolhatjuk a klasszikusok közé.
A Trónok harcát is megértem, itt a Brownnak a nagy öldöklés szeretete miatt, meg a sok csavar miatt, meg azt fontos látni, hogy a 2010-es években szinte mindenre rámondták, hogy na, ez Trónok harca. A Harry Potter párhuzamot nem tudom megérteni. Csomó helyen olvastam, egyedüli indokot erre csak azt láttam, hogy a házakat, hogy házakban vannak osztva a hadiskolában, ezt az egy indokot láttam, amiatt párhuzamot vontak vele, semmi egyéb nem jutott eszembe, hogy lehetne ezt a Harry Potterrel párhuzamba állítani. Neked van ilyen, ami feltűnt?
Nehéz, hiszen annyiból nyilván, hogy van egy fiatal férfi főszereplő, aki az első könyv elején mindkét esetben egyáltalán nincs készen arra, hogy nagy dolgokat hajtson végre, mert mindketten lényegében ilyen kiválasztottak. De már önmagában az sem, hogy ugye a Darrow vörös, tehát még Harry Potter ugye persze a normális emberek között él, de neki önmagában megvannak azok a képességei, amik ugye a varázsvilágban képessé teszik arra. Még itt ugye a vörös lázadásban ez majd egy későbbiekben szintén egy emberi beavatkozás lesz, hogy az aranyak között is versenyre tudjon kelni. Tehát én egyáltalán nem látom ezeket, amit említettél is, a házakon kívül, hogy milyen párhuzamot lehetne még vonni.
Volt egy könyv, amivel nem vontak párhuzamot, és korábban olvastam, nekem viszont feltűnt és meggyőződésem, hogy van közte. Ez egy Philip K. Dick könyv, nem tudom, olvasta, de a Végső igazság című könyv.
Nem olvastam még, de ismerve a Dicknek a munkáit, szerintem nagyon sok könyvéből vesz át bizonyos részleteket, tehát ötleteket inkább úgy mondom, meg stílus elemeket. Meg egyébként ez látszik a teljes vörös lázadáson, és ezt is sokat olvastam én magam is, hogy, nagyon sok helyről merít, tehát azért is mondtam az elején, hogy ez nem egy formabontó ötlet, mint nagyon gyakran az elmúlt időszakban már inkább ezek felé van nagyobb érdeklődés, ami tényleg egy teljesen új formabontó ötletek felé, hanem ez inkább felhasznál más szerzőktől ötleteket, viszont a megvalósítása az, hogy a sajátos stílusában használja, abban tud igazán nagyot alkotni.
Igen, ezt én is több helyen olvastam, hogy nem tekinthető formabontónak. Ez a többi kötetre sem változik meg, a többi kötetre nézve sem változik meg. És társadalmi szkifiről is beszélünk, de ebben a szempontban sem tekinthető formabontónak, hiszen minden olyan kérdés, amit feltesz itt a kasztrendszerrel, az elnyomással, az egyenlőtlenséggel kapcsolatban, és amilyen válaszokat ad rá a későbbi kötetekben, az mind olyan, amiről már hallottunk, olvastunk, tehát ebből a szempontból sem mégis működik. Hiába építkezik egy csomó más műből, és egy csomó olyan kérdést boncolgat, ami nem újdonság, mégis működik, és jó olvasni.
Igen, az ő esetében nem is az ötletek, amik meghatározóak, hanem ez az írói stílus, ami főleg az első három könyvben nagyon, nagyon jól működtek, és amit ugye említettünk is, hogy azért van mögötte egyfajta társadalom ismeret, illetve a politikai rendszerek ismerete, ami elég jól látszik, és mondjuk sok esetben ez több sci-fi írónál nincs meg, hanem csak egyszerűen egy jó írói vénával vannak megáldva, és úgy próbálnak meg, nyilván utána néznek az adott berendezkedésnek, hogy vajon hogy nézhetne ki, viszont Brownnál ez nagyon látszik, hogy ő neki főleg az első három könyvben egy világos elképzelése volt, hogy a már meglévő rendszerekből hogyan tudná felépíteni a saját világát, és ez tényleg nagyon jól működött.
Akkor talán közelítsünk is ebből a szempontból most a kötetre, mint politológus, mit gondolsz erről a politikai berendezkedésről, amit itt Brown megalkot, így magában a rómaiakról is beszélhetünk, meg magáról a kasztrendszerről is, amit felépít. Mennyire tűnik ez ténylegesen megvalósíthatónak mondjuk egy jövőbeni társadalomban?
A római, illetve a görög nagyon sok a könyvben, amit behoz elemet, de ez valóban egy olyan rendszert hozna be, ami ebbe a formájában, a kasztrendszer Indiában volt, de ez itt ugye arról van szó, hogy itt már gyakorlatilag a kasztok között fizikai különbségek is vannak, ugye módosítják úgy a testüket annak megfelelően, hogy mi az éppen a adott színnek a funkciója a társadalomban, és annyiból aktuális ez, hogy egyre inkább ugye a génsebészet, illetve a különféle elméletek, hogy hogyan kellene például a gépekkel egybeolvadni az embernek, vagy együttműködni vele, és ezáltal egyfajta magasabb rendű lényeket létrehozni, amik mondjuk sokan nevezik ugye kiborgnak. Itt az aranyak már szinte ennek számítanak, és hogy ők ugye kihasználják azt, hogy nagyon sok szempontból fölött állnak a többi színnek, viszont ami kihangsúlyozódik a regényben is, hogy ennek a rendszernek az a gyengéje, hogy hiába minden szempontból magasabb rendűek az aranyak, mint a többi szín, viszont ugye számbelileg, meg hogyha a többi szín képes az együttműködésre, akkor van esélye egyfajta lázadásnak velük szembe, és azt hiszem, hogy ez ami kulcsfontosságú, mert ma is nagyon sokan tartanak attól, hogy majd a technológia az egyfajta emberfeletti embert fog létrehozni, vagy egy homodeuszt, ahogy például a Harari is írja az egyik könyvében, ennek egyik könyvének is ez a címe, de hogy itt igazából látszik ezekben a regényekben, hogy mi ezeknek a berendezkedéseknek a gyengéje, viszont az is látszik, hogy, és ez ugye Daró sorsán keresztül látjuk, hogy a másik oldalnak is, tehát ennek a színek közötti demokratikus berendezkedésnek, tehát ami egyenlőséget teremtene, azt is Brown nagyon jól érzi, hogy mik ennek a másik rendszernek, ennek a demokratikusabb berendezkedéseknek a gyengéi, és itt, mivel jelenleg ilyen rendszerekben élünk főképp, ezért nagyon gyakran ezekben aktuálisabb meglátásokat is tud levonni ezzel kapcsolatban, mint mondjuk az eredeti kiinduló helyzethez képest, amikor ugye van ez a fajta felső réteg, ami a többek között a technológián keresztül uralja a többi szint.
Az első három kötetben igen, ezt fontos elmondani, hogy csak Darrow szemszögéből követjük a történetet, tehát egy nézőpontú az első trilógia. Az első kötet kapcsán talán a legfontosabb dolgokat elmondtuk, ami 2014-ben jelent meg, ugye, és meghozta neki a világsikert, többek között a Goodreads-en is megnyerte a legjobb elsőkötetes szerződíját, valamint a New York Times bestseller listájára is felkerült. A 20. helyen a moly.hu jelenleg 90%-os értékelésen áll, és amit említettem, hogy a második kötet azonban változik, mert már inkább egy űroperának tekinthető. Az első kötetre ráhúzzák a Young Adult jelzőt is, főleg az éhezők viadalával való párhuzam miatt is, sokan a többi kötetre is ráhúzzák. Szerinted mennyire állja meg a Young Adult jelző helyét, és hogy minden kötetre éle ez, vagy van egy választóvonal, amit meghúzhatunk, hogy innentől kezdve ez a kötet, ez nem, vagy ez a sorozat, ez nem tekinthető Young Adultnak?
Igen, azt gondolom, hogy az első kötet az talán nevezhető Young Adultnak, mert ott még azért eleve ez a fajta, amit említettünk is, hogy az éhezők viadala az egy nagyon hasonló több szempontból is, tehát ugye a könyv második fele az abszolút erről a, ahogy említetted is, egy hadi játékról szól, aminek persze komoly tétje van, és ott is a túlélés a tét, és azt látjuk, hogy itt ebben az esetben még ez inkább egy ilyen coming of age-nek is számíthat, tehát egy fiatal, nem ebbe a körbe tartozó ember próbál meg érvényesülni ebben a világban, és azt gondolom, hogy a második kötetben van egy nagyon nagy törés, azáltal is, hogy elhagyjuk a Marsot először, és itt már olyan politikai kérdések merülnek fel, sőt, konkrét politikai csatározásokat látunk, illetve ahogy kitágul a világ, ahogy a különféle frakciók felállnak, ekkor még azt látjuk elsősorban, hogy az aranyak között, mert ugye azt fontos elmondani, hogy az aranyak ugye értelemszerűen nem egységesek, tehát nagyobb családokra bomlanak, tehát a kasztrendszeren belül is van egyfajta megosztottság, a színeken belül is.
Vonhatunk itt párhuzamot a Dűnével esetleg? Családok, harcok?
Igen, biztosan, tehát a Dűne az szintén ugye, mint egy nagy klasszikus, valószínűleg még a mai napig nagyon nagy hatása van az új művekre is, és igen, tehát ott is hasonló, hogy ugye a nagy házak összeütköznek egymással, és ott is van egy uralkodó, akinek egyensúlyoznia kell a házak között, bár itt a vörös lázadásban azért az uralkodó erősebb hatalommal rendelkezik, tehát képes arra, hogy a nagyobb aranycsaládokat sakban tartsa, és irányítsa őket, de az mindenképpen, hogy utána ráadásul a szereplő, a főszereplő ugye a Dűnében, egy teljesen, egy úgymond alsóbbrendűnek tekintett szereplőköz nyúl, ugye a Fremenekhez, és itt is azt látjuk, hogy Darrow, bár vannak nyilván próbálkozásai arra, hogy ebbe a világba is érvényesüljön, de ebbe kudarcot vall, és nyilván ekkor dől el, hogy az alja színekhez kell nyúlnia, hogy képes legyen megváltoztatni ezt a berendezkedést.
A második és a harmadik kötet az folyamatosan felfelé ívelt. Az Aranyháború a második kötet az már a 6. helyig jutott a New York Times bestseller listáján, valamint a Goodreads-en is 2015-ben az év science fiction könyve lett, és a moly.hu-n is, meg a Goodreads-en is látszik, hogy a második könyv az jobb értékelést kapott, mint az első. A harmadik kötet az egyenesen a New York Times bestseller lista első helyére repült. 2016-ban szintén az év science fiction könyve lett a Goodreads-en, és ez rendelkezik a legjobb értékeléssel a három kötetet nézve. Tehát ebből a szempontból nincs törés, folyamatosan jobbnak és jobbnak gondolják a színvonalát ezeknek a későbbi köteteknek. Ezt hogyan láttad? Felfelé ment szerinted is, vagy voltak gyengéi ezeknek a könyveknek?
Szerintem abszolút az elsőhöz képest a második és a harmadik az egy minőségi javulás. Tehát az első még nagyon érezhető volt, hogy ez egy bevezetés, itt ugye még értelemszerűen próbált irányt találni, hogy egyáltalán elfogadják-e. Ugye ezt is lehet tudni, hogy korábbi munkáit is, illetve ezt is, ugye, ahogy említetted, többször is elutasították. De a második, harmadik között egyébként, hogy a MOL értékelésből is 93, illetve 94%, szóval itt azért már nincs akkora felívelés. De igen, tehát azt tudom mondani, hogy a harmadik valóban egy minőségileg is, nem csak a történet szempontjából egy betetőzése annak a trilógiának, mert Utolsó kötetet, ami akkor úgy tűnt, hogy utolsó kötet, nagyon egyszerű elrontani, hiszen minden szálat el kell varni, és azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült, és ez egy nagyon nehéz feladat általában egy ilyen írónak, aki lényegében ez az első komolyabb művei, ez a három volt, tehát még a harmadik megírás idején is egy fiatal, viszonylag kezdő írónak számított, és azt gondolom, hogy a harmadik rész, a hajnal csillag volt az, ami nem előre szaladva, de azt gondolom, hogy eddig mindent összevetve, tehát már a két új, a negyedik és az ötödik kötetet is a legjobb, a harmadik lett. Tehát ebből a szempontból valóban van egy felívelés az első három tekintetében.
Nem tudtam volna ennyire könnyen dönteni talán. Lehet végül én is erre jutok, de mondjuk a második is igen versenyzett volna a legjobb kötetért. És a második és a harmadik kapcsán fontos, hogy nagyon sok fordulat van bennük, még több, mint az elsőben, sokkal több fordulattal próbál játszani Brown, és sok helyen írták, hogy számukra meglepő volt. Ültek nekik ezek a fordulatok, meglepte őket, nem tudták kikövetkeztetni, néhányan viszont azt írták, hogy nem, ez annyira kiszámítható volt, annyira sablonos, egyáltalán nem volt izgalmas. Mit gondolsz, mi lehet ennek az oka? Neked melyik jött be minden fordulat? Kiszámíthatatlan volt, vagy voltak azért olyanok, amelyeket kikövetkeztettél?
Azt nem mondanám, hogy minden kiszámítható volt, tehát az első három esetében ezek a fordulatok, amik nagyon jellemzőek Brownra, ezek még pont jól eltaláltak voltak, tehát volt, amit ki lehetett találni, de volt, amit nem, de nem voltak benne olyan nagyon durva fordulatok, ami esetleg már éppen nem amiatt probléma, hogy kiszámítható, hanem éppen amiatt, hogy ez csak az író fejéből kipattan, tehát rajta kívül senki nem találhatta ki, és így nyilván meglepő a fordulat, hogyha nem következik logikusan a történetből. És ezt még azt gondolom az első három kötetben jól eltalálta, viszont utána valószínűleg őre is hatottak ezek a kritikák, hogy túl kiszámítható, mert azt gondolom, hogy még ugye nyilván az első három beszélünk, de hogy a negyedik, ötödik kötetben már sokkal erősebbek ezek a fordulatok, viszont nagyon sokszor éppen emiatt már talán átbillen a ló másik oldalára, és talán már túlságosan is az a fő szempontja, hogy mindenkit meglepjenek ezek a fordulatok.
Amit kiemelnek még a második kötet az Arany háború kapcsán, hogy a trilógiák tipikus jellemzőjével ellentétben a második átvezető kötet nem lett gyenge. Hát sőt, szerintem mondható, hogy aki a második kötetet olvasta, az a végét nem felejti el. Itt is részvét mindazoknak, akik úgy olvasták el a másodikat, hogy még akkor nem jelent meg a harmadik. Mit gondolsz erről?
Igen, tehát ahogy mondtam is, hogy az értékelésben sincs nagy különbség, és én is ugyan a harmadikat neveztem meg ugye a legjobbként, de a második az nagyon közel van hozzá, tehát az Aranyháború és a Hajnalcsillag, ezek kiemelkedően jók. És igen, valóban, ugye említettem is, hogy egy befejezést írni nagy teljesítmény, de hogy igen, egy átkötőt írni, ami nagyon gyakran, hogyha nem sikerül, el szokták azzal ütni, hogy hát igen, ez egy átkötő regény volt, a trilógia középső része, itt nem lehet igazán nagy dolgokat elvárni, viszont Brown nagyon jól megugrott ezt is, és az Aranyháború, főleg akkor még ugye az elsőhöz képest egy nagyon nagy minőségugrás volt, és akkor még ugye csak ez a két könyv volt, és lényegében ekkor dölt el az is, mert ugye sokan ezt is említették akkoriban, hogy ő belőle lehet-e valami, mert ugye az első kötet az nagy siker volt, viszont a másodiknál, ha az nem sikerül jól, akkor persze a trilógiát valószínűleg lezárta volna, de akkor egészen biztos, hogy nem készült volna hozzá még több kötet, mert a kiadó, illetve a nem lett igény hiányában valószínűleg azok nem kerültek volna kiadásra, illetve nem írta volna meg a negyedik, ötödik és majd a hatodik kötetet.
Pont az egyébként már említett Susan Collins Éhezők viadalánál éreztem a második kötetnél, hogy na, az viszont tökéletes átvezetőnek sikerült. Az nem lett valami kiemelkedő, de ez csak az én személyes véleményem, nyilván mindenkinek a saját ízlése szerint kell ezt eldöntenie. Itt szerintem le is zárhatjuk a trilógiát, mert szerintem már nem tudunk róla beszélni, anélkül, hogy ne spoilerezzünk, pedig még sok mindenről lehetne egyébként. És térjünk rá arra, hogy Pierce Brown úgy döntött a trilógia lezárása után, hogy ő még nem akarja ezt a az univerzumot ott hagyni, és ír egy újabb trilógiát, még három kötetet ehhez a történethez, megnézi a tipikus esetet, hogy mi történik 10 évvel később, mint ahogy mondani szokták, ugye a Róma és Júlia, ha életben marad, akkor 10 évvel később valószínű a cseréprepülésre érünk oda, hogy Róma elmenekül az ajtóban. Hát ezt kísérelte meg. Jött a káosz évei 2018-ban, ami angolul az Iron Gold címet viseli, és itt tennék fel egy kicsit kikacsintó kérdést neked, hogy mit gondolsz a magyar könyvek borítóiról? Mert hogy az Brown személyesen is, amikor itt volt a pódium beszélgetésen, kiemelte meg egy interjúban is, hogy neki ezek tetszenek a legjobban.
Igen, én is megnéztem, hogy a eredeti borítók hogyan viszonyulnak a magyarhoz, és valóban az eredeti amerikai kiadásoknak egy nagyon semmit mondó, inkább ilyen sablonos borítója van, míg a magyar kiadásnak valóban igazából regényről regényre nagyon kifejező, tehát igazából jól adját, hogy az adott könyvben mi várható igazából, vagy a hangulatát, például a sötétség korát tudom kiemelni, aminek tényleg egy abszolút a hangulathoz, már a cím is ugye sejteti, hogy ez a kötet, ami ugye ráadásul két kötetese az ötödik rész, hogy egy talán minden eddiginél sötétebb hangulatú történetre számíthatunk, és hát valóban. Úgyhogy én is azt gondolom, egyetértek, hogy amit a Pierce Brown is elmondott, hogy ezek még adnak egy pluszt a regény élvezeti értékéhez, illetve az, hogy az ember egy-egy boltban esetleg, ha nem ismeri, akkor szívesebben megvásárolja, hiszen a borítója alapján, bár ugye tudjuk, hogy a borítója alapján nem szabad megítélni egy könyvet, de ez nagyon sokat számíthat, hogyha esetleg valaki nem ismeri eredetileg ezt a regény folyamot.
Említetted, hogy két kötetes a sötétség kora, ebből a szempontból is érdemes végigmenni a regényeken. Az első az még 430 volt, a második 496, a harmadik volt 566, és a negyedik, amiről most beszélgettünk, a káosz évei volt 608, ezt követte az ötödik, a dupla kötetes magyarul, nem tudom, hogy azt nem néztem meg, hogy angolul dupla kötetes volt-e, ami már 892 oldal. És erről szerintem fogunk is beszélni, de most a negyedik kötetről beszélgessünk még. Fontos kiemelni, hogy itt már nem egy szemét követünk, hanem négyet, tehát nézőpontok változnak. Itt, hogy ne spoilerezzünk, igazából kettőről tudunk beszélgetni, a két újról, a két új szereplőnkről, Líriáról és Efraimról. Sokan kritizálták Brown-t azért, mert egy nézőpontból írta meg a három kötetet, most pedig itt azért kritizálták, mert hogy ez a négy nézőpont nem volt jó, mert jó pár történetszál unalmas volt benne. Neked hogyan jött le ez a négy karakter?
Én akkor is ahhoz tartoztam, ahhoz a táborhoz, aki azt mondta, hogy nem probléma, hogy ezt az első három kötetet egy szereplő, ugye Daró szemszögéből írta meg. Mindenképpen egy érdekes újítás, de én is úgy éreztem, és ugye valóban ezekről a szálakról tudunk beszélni, például én a Líria szálát, hogy egy személyes véleményt fűzzek hozzá, én azt egyáltalán nem éreztem annyira erőteljesnek, mint akár most a többi, vagy a korábbi művekhez képest, pedig abszolút egy visszaesésnek tapasztaltam, hogy nyilván abból is adódott, hogy szerintem önmagában a karakter sem sikerült igazán jól. A másik szál pedig, amiről beszéltünk, az Efraim szála, az pedig aztán úgy érzem, hogy jobban bele is van ágyazva a főtörténetbe, és talán a karakter is érdekesebb. Mindenképpen az valószínűleg fontos volt a Pierce Brown-nak, hogy egy női karakter is kapjon egy szálat, és ugye itt a Líria esetében ez megtörtént, illetve hát az is, hogy ez elmondható, hogy itt egy vörös lányról van szó, még Efrain esetében ugye egy volt szürke katonáról. A vöröseket azért már nagy részt láthattuk a korábbiak, hiszen Darrow innen indult, még mondjuk a szürkékben annyira nem, tehát önmagában is talán indokoltabb lett volna, ha a női karakter is mondjuk egy olyan színből érkezik, amit eddig nem láthattunk részleteiben, és mégis a történetbe bele lehetett volna ágyazni, tehát talán ez érdekesebb lehetett volna.
Egy rózsaszín milyen jól nézett volna ki például. De visszakötve még erre, Efraim és Líria történetszála több ponton metszi is egymást, és nekem az egyik fő problémám az volt ezzel, aki olvasta, nyilván érteni fogja, hogy ezek a találkozások nem hogy erősítették volna egymást, hanem éppenséggel gyengítették.
Igen, én is így gondolom. Főleg amiatt, hogy szerintem az Efraim szálát a Líria gyengítette. És ez még egyszer mondom, nem alapvetően a karakterrel is problémák vannak, de hogy nyilván egy szerethető karakterről van szó Líria esetében, tehát megint csak nem spoiler, hogy vörösként egy nagyon nehéz élete van, volt, tehát mint aljaszín. Líria szála annyiban érdekes, és ez viszont igazolhatja a létjogosultságát, hogy Líria azt mutatja meg nekünk, hogy tehát egy úgymond egy átlagember, aki nem vesz részt a háborúban, hiszen Efraim is részt vett, mint szürke, hogyan látja ezt az egészet. Tehát Líria szerintem inkább a kisember szimbolizálja, aki felett csak átcsapnak a történelem vihara, a hullámok. És ez lehetne érdekes, tehát fontos, hogy ezeket a nézőpontokat is megismerjük, mert a könyvnek, a regényeknek egyik kisebb hibája, hogy nagyon gyakran, főleg amit csak Daró szemszögét ismertük, addig az, hogy az átlag emberek szinte csak számok voltak, tehát mindig azt láttuk, hogy ennyi katona elhunyt, illetve hogy mennyi civil halt meg a különböző hadjáratokban, de hogy a karakterek is ezen gyorsan tovább léptek, ami mondjuk érthető, egy hadvezér esetében ugye nem, egyszerűen nem foglalkozhat ezzel hosszan, hiszen folytatnia kell a hadjáratot, de hogy itt azért ebbe a szálba látjuk azt, hogy milyen hatással volt az első három regény történései az egyszerű átlagemberekre.
Jó ideje beszélgetünk, most már a negyedik kötetnél tartunk, sőt az ötödiket is említettük, és itt jött talán először, most nem emlékszem pontosan, hogy megemlítettünk egy színt, ami nem vörös vagy nem arany volt, hanem szürke, vagy én említettem a rózsaszínt. Ez nekem nagyon nagy gyengéje volt a könyvnek, hogy szinte csak a vörösökre és az aranyokra épített, miközben számtalan másik szín van, amikről alig tudunk meg valamit, és ez nagyon sokat gyengített ezen a kasztrendszeren.
Igen, tehát a kékeket abszolút, és hogy most el is mondjuk nagyjából, hogy aki nem olvasta, hogy nyilván ezt el lehet mondani, hogy mit jelentenek ezek a színek, ugye ahogy említettük, mindegyiknek megvan a sajátos pozíciója ebben a társadalomban, amit így is neveznek a berendezkedést, hogy a társadalom. Ugye a kékek azok szintén már úgymond módosítva vannak, és kifejezetten az ilyen pilóta feladatokat látnak el, és ez azért már például a ötödikben kifejezetten jobban megjelenik, de már a negyedikben is. Tehát valóban én is úgy gondolom, hogy jobban látszik. Azt hiszem, hogy a rózsaszíneknek a belső világát nyilván nem láthattuk, de mondjuk az már talán az első háromban is, még az aranyak és a vörösek mellett talán ők jelentek meg legtöbbször, bár inkább mint elszenvedők, és talán az még így is lehet hiányérzetünk, például a lilákról szintén talán egy szereplő van, aki megnevezhető is, és szerepel is, és lila, és talán itt azért ki lehetne tágítani, tehát itt Brown nem említette, hogy például az egyik színből jóval kevesebben lennének, vagy jóval többen. Nyilván tudjuk, hogy az aranyak a többi színhez képest valamiféle kisebbségben voltak, de ugye egyszerűen a hatalmuknak, meg a fizikai, meg mindenféle fölényüknek megfelelően tudták uralni a társadalmat, de hogy nagyjából nem jelezte, hogy bizonyos színek sokkal kisebb létszámban lennének, és ez indokolná, hogy ők is jobban megjelenjenek.
Őszintén szólva, én a negyedik kötetet éreztem annak, aminek a trilógiában a másodiknak kellett volna lennie. A gyengének a próbája az új alapszituációnak a sarokköveit lerakni, de nem sikerült jól, és megint abban a problémában ütköztem, mint az elsőnél, hogy nagyon nehezen bírtam olvasni ezt a kötetet. Mint hogyha megindokolni nem tudom, hogy miért, de mint hogyha ezzel a világ megalapozással kapcsolatban Brownnak lennének nehézségei, hogy izgalmasra írja ezt meg. Te tapasztaltál-e ilyet, vagy neked a negyedik is izgalmas tudott lenni, sőt, egyáltalán hol áll neked a negyedik az öt kötet rangsorában?
Hasonlóan éreztem, tehát az első háromhoz képest a negyedik az abszolút lentebb van. És úgy látszik, hogy ez egyfajta közmegegyezés is az olvasók között, mert ugye az értékelések is romlottak az első háromhoz képest a negyedikre. Úgyhogy abszolút az első háromhoz képest egy abszolút egy minőségromlást éreztem. Én még az elsőnél is abból a szempontból, hogy egy első kötetnél érthetőek voltak azok a hibák, amik abban benne voltak, de egy negyedik kötetben, még ha ez egy új trilógia kezdő kötete is volt, egyszerűen nem volt érthető, hogy azok a hibák, amik megjelentek, azok hogy kerültek oda, tehát hogy úgy érezhetjük, hogy azért három ilyen jól sikerült regény után már ilyen hibákat nem követel a szerző. És hát igen, sokan mondták is, hogy önmagában maga a döntés is, és ezt a kockázatot hordozta magával, hogy én úgy érzem, hogy az első három első hármat az utolsó regénnyel egy tökéletes lezárása volt. Szerintem a emberek nagy része, és ez látszik az értékelésekből is, úgy érezte, hogy jól elvarták a szálakat, és a negyedik nagyon nagy súly volt rajta, hogy bizonyítsa azt, hogy érdemes volt ezt folytatni, és én úgy érzem, hogy a negyedik ezt nem tudta megoldani. És talán az ötödik az először, amire én azt tudom mondani, hogy javítja ezeket a kisebb hibákat, de én a ötödikkel kapcsolatban is azt érzem, és erre már részint kitértünk, hogy túlírt.
Az ötödiket már öt nézőpontból írta meg, de hát a négyhez képest az öt nem nagy ugrás, és mégis 608-ról ugrunk 892 oldalra, egyértelműen az ötödik túl hosszú szerintem, és nálam ez a leggyengébb az ötödik. És meg is indokolom, hogy miért. Említettünk már lényeket, hogy kiket hoz be, milyen fő ellenségeket hoz be Brám, meg hogy mindig próbál csavarni a történeten. Hát itt az ötben még tett rá egy lapáttal az új fő-fő ellenséggel, aki bejön. Eddig nekem a Vörös Lázadás sorozat az a játék és filmregények felett állt, amelyek csak szórakoztatni akarnak, egyszer el lehet olvasni, de nem várunk tőlük sokat, mint mondjuk megemlítsem a Warhammer 40K könyveket, mondjuk a Dan Abnett-eket, amiket igen, szintén szeretek, egyszer el lehet olvasni, de semmi extra. Jönnek iszonyatos lények, iszonyatos dolgok, csavar, össze-vissza minden, de e felett állt Pierce Brown mindenféleképpen. Na most ez az ötödik kötet nálam a Vörös Lázadást lesülyeztette erre a polcra. Ami még mindig egy nagyon jó polc, persze, csak ahonnan indult, ahhoz képest nem az igazi.
Én nem mondanám a leggyengébbnek, mert én mondom, én a negyediket éreztem úgy, hogy talán azért is, mert az ötödiknél már nem is voltak olyan elvárásaim a regényekkel kapcsolatban. Míg a negyediknél ugye azért gondoltam, hogy nagyon nehéz lesz, de hát, ha sikerül az első három színvonalat elérni, ez nem sikerült. De amit említettem, igen, az ötödike kapcsolatban, hogy igen, túlért, egyetértek, illetve a fordulatok szintén már olyan szintűek, ami... És ez is már ugye korábban szóba került, hogy talán ez is a korábbi kritikákra egyfajta reagálás, hogy ez biztos, hogy nem kiszámítható, csak ugye ez mindig problémás, hogyha az írón kívül ezek más nem tudja kikövetkeztetni, annyira nincs semmi előzetes nyoma a fordulatoknak, úgyhogy igen, és azt gondolom, hogy ez már a hatodikra is rá fogja nyomni a bélyegét, hogy egyrészt kérdés, hogy még ennél is tovább akar írni, tehát mondjuk az 1000 oldalt esetleg megkarcoljuk-e, vagy esetleg visszavesz, csak ezek után nagyon nehéz lesz, tehát itt az ötödik igazából szerintem a hatodiknak a megírását is megnehezítette már, hogy a jó megírását, mert nyilván lezárva ez a regényfolyam, de hogy az ötödik azt gondolom ebből a szempontból problémás, hogy nagyobb megnehezítette, hogy ezt hogy lehet jól lezárni, és nem vagyok biztos benne, hogy sikerül ugyanolyan jó lezárást tenni, mint az első trilógiát a Hajnalcsillaggal.
Persze nagyon várjuk ennek ellenére, és azért van olyan, el tudunk képzelni olyan megoldást valószínűleg, vagy olyan lezárást, aminek köszönhetően ezt a negyedik, ötödik kötetet nagyon gyorsan elfelejtjük, de ahhoz tényleg jónak kell lenni, és valami változásnak kell lenni. Az 1000 oldal picit aggasztó, hogyha itt az ötödik kötethez hasonlóan lesz 1000 oldal. Meg lehet írni jól 1000 oldalt, ezt látjuk mondjuk Peter F. Hamiltontól, meg másoktól, de azt nem hiszem, hogy így.
Még annyit mondanék el, amire már korábban utaltam, hogy valóban annak ellenére, amit itt elmondtunk, szerintem abban egyetérthetünk, hogy a stílusa továbbra is abszolút egy nagyon jól olvasható, és tényleg szórakoztató abból a szempontból, hogy azért ma már akkora a piac, hogy bőven vannak olyan írók, akik adott esetben már nagyobb karrierrel is, de egyszerűen kifulladnak, mert nem tudnak megújulni. Brannál ezt nem mondhatjuk, hogy nem próbál megújulni, és még azt emelném ki még egyszer, hogy tényleg az látszik, hogy van mögötte egy nagyon nagy társadalmi tudás, tehát, illetve politikai tudás. És azáltal, hogy tényleg itt már annyi szövetséget az új könyvekbe, illetve különféle szervezetet mozgat, illetve társadalmi berendezkedéseket, tehát ugye nyilván felvázolja a társadalmat, a nagybetűs társadalmat, ami ugye az aranyag berendezkedése, de ezután számtalan különféle kisebb szubkultúrát, nagyobb berendezkedést is bemutat, és azt gondolom, hogy azok annak ellenére, hogy szintén itt már túl vannak írva, de nagyon nagy tudásról tesz tanúbizonyságot, és azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy egy írónak meglegyen az a háttértudása is, amivel képes az olvasó érdeklődését fenntartani.
Nos, mindenkinek ajánljuk ezt a kötetet, amiatt is, mert nagyon sokan írták, hogy ez volt az első sci-fi, amit olvastak, és nagyon megnyerte őket. Röviden összefoglalva, tehát elmondható, hogy egy gyengébb sci-firől beszélhetünk, ahol nem a technikai leírások és a technikai háttér kerül a középpontba, hanem inkább a disztópia és a társadalmi sci-fi jelleg. A második kötettől inkább egy űroperáról beszélhetünk, mint Young Adult kötetről, és amit még fontos kiemelni, hogy ha bár nem militári, nem katonai sci-firől beszélünk, nem emelkedik egy Marco Close vagy Jack Campbell szintre a harcokat tekintve, nagyon sok csata jelenet, köztük űrcsata van a könyvekben, amit szintén sokan kiemeltek, hogy nagy erőssége Brannak, ezeket nagyon jól tudja mozgatni. Neked mennyire voltak ezek szórakoztatóak, ezek az űrcsaták?
Az első háromban itt is csak azt tudom mondani, hogy ezek még nagyon, nagyon, tehát ahogy említetted is, nem egy military sci-fi, tehát nem ez a, tényleg ez a fő tematikája, de azt gondolom, hogy teljesen megfelelt a célnak, amiért ezeket bemutatta. A negyedik, ötödik részben már itt is úgy éreztem, hogy nagyon sokszor csak arra megy rá, hogy minél inkább részletesebben bemutatja, főleg amikor ugye szárazföldön, tehát nem a űrben, hanem szárazföldi harcok, mert azok is dominánsak, ugye itt, mert hát ezt el lehet mondani, hogy ugye nagyon gyakran a technológiát itt is arra használják, hogy lejussanak az adott bolygó felszínére, és akkor ott vívnak meg, de ott is értelemszerűen már nem ilyen, tehát a hagyományos értelembe vett hadviselés zajlik, hanem tényleg egy magas technológiai szinten, főleg az aranyak részéről zajlik a harc. És itt is azt gondolom, hogy itt már sok esetben csak arra ment, hogy minél véresebb és minél meghökkentőbb legyen, de egy idő után, mint a mindennél, amit ugye túlzásba visznek, egy idő után az ember már csak konstatálja, hogy ez történt, ezek a szereplők haltak meg, vagy ennyi áldozat volt, és megy tovább.
Várjuk a hatodikat, ami tehát a tervek szerint 2021-ben érkezik, és nyilván a korábbi kötetekhez hasonlóan ezt az Agave könyvek valószínűleg hamar elhozza hozzánk magyar nyelven is. Lezárásképpen, most már tényleg itt az adás végén beszélünk egy kicsit a jövőről, Pierce Brannak a jövőjéről, hiszen ő több cikkben, meg itt a pódium beszélgetésen is Magyarországon kiemelte, hogy ezután biztosan fantasyt fog írni. Arra már beszéltünk, hogy ez egy sci-fi fantasy keveréknek nevezhető, ez a Vörös Lázadás, és én főleg az ötödik könyv olvasása után kezdtem el azt érezni, hogy ha nagyon jól összerakja azt a fantasyt, az még nagyobbat szólhat, mint a Vörös Lázadás szólt a sci-fi zsánerében.
Azt hiszem, hogy annyiból a fantasy egy nagyobb lehetőség lehet majd számára, hogy tényleg jobban eleresztheti a fantáziáját, ami már itt is azért látszott, de ami szerintem ebből a szempontból előny lehet, hogy itt már a technológiai eszközök, ami inkább ugye a sci-fihez tartozik, itt nagyon sokszor már túlzásba esett az, hogy mindenféle új eszköz jelenik meg, aminek ráadásul az elnevezése is inkább a young adult kategóriába hajlik, tehát nagyon sokszor olyan elnevezés van a különféle eszközöknek, fegyvereknek, ami inkább a végén már nehezen komolyan vehető. Tehát talán ez is abba a hibába esik, mint például egy Star Wars, hogy ott említsünk, hogy ott is már egyre nagyobb szuperfegyverek jelennek meg egyre hatékonyabb fegyverek, amik végül kiderül, hogy mégsem annyira hatékonyak, és azt gondolom, hogy itt a fantasy vonalon annyiból lesz egyszerűbb számára, hogy már nem kell ezzel foglalkozni, hanem tényleg elmehet abba az irányba, amit már az ötödik kötetben abszolút pedzegetett, a szintén egy szín, úgymond az obszidiánok körében, hogy inkább egy ilyen mágikusabb világ felé elmenni, és szóval abszolút látszik, hogy ez az irány, és ahogy említettük is, itt is azért fantasy elemek megjelennek, tehát már ez sem az Vörös Lázadás regényciklus sem idegen ezektől az elemektől.
Ez úgy gondolom tökéletes is lezárásnak. Köszönjük szépen mindenkinek, aki meghallgatta, neked pedig Ádám, köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget.